nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja az Úr. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, magasztaljuk az Urat, a 368. számú dicséret első verse éneklésével, fennálló énekként. A 368. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Jövel Szent Lélek Isten, tarts meg minket igédben. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg Istennek írott igéjét, melyet a Római Levél 8. részéből olvasok. Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele 8. részének 14. versétől kezdődően a 28. Isten írott igéje így szól. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptátok a szolgaság lelkét a félelemre újra, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nekünk megjelenik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiai megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsősége szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt fohászkodik és nyög egészen mostanáig. De nem csak ezek, hanem maguk a lélek zsengijének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkba, várva a fiúságot, a mi testünk megváltását. Mert reménységben tartatunk meg, a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység, mert amit lát valaki, miért reménylené. Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, béketűréssel várjuk. Hasonlóképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, ahogyan kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Legyen Isten áldása az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán. Válaszoljunk rá imádsággal. Istenünk, mennyei édesatyánk, magasztalunk téged azért a váltságért, amelyet végbe vittél egyszer s mindenkorra Jézus Krisztus által. Hódolunk előtted azért a kegyelemért, hogy eljött a Szentlélek pünkösd napján, kitöltetett, és azóta ez a váltság személyessé lehet minden benned bízónak. Hálaadással köszönjük, ha ránk is igaz ez már. Neked köszönjük meg, Atyánk, hogyha szívből Isten gyermekeinek valhatjuk magunkat. Köszönjük, hogy nem a mi bűneink és bűneink szerint tekintesz ránk, hanem Jézus Krisztus érdeméért, ő benne, ő általa nézel minket, bocsánatoddal, szabadításoddal, erőddel. Köszönjük mindazt, amit eddig végeztél bennünk lelked által. Kérünk téged, ha valaki keres, ha valaki szeretné nálad megtalálni élete megoldását, szólítsd meg ma is őt, adj neki szabadulást, újjászületést. Bennünket pedig, Urunk, erősíts újra a hitben. Mi is tapasztaljuk ennek a teremtett világnak rothadandóságát, mulandóságát, hiába valóságát, sőt, átéljük, mi is átérezzük a mi testi létünknek annyi gyarlóságát, de köszönjük azt a váltságot, amely kiteljesedik majd a manapon, mikor eljön a megváltó. Kérünk, hogy addig is támogass bennünket. Köszönjük, hogy lelked által végzed is ezt. Kérünk, taníts ezért bennünket, hogy láthassuk mi is azt, amit te munkálsz bennünk és általunk. Az Úr Jézus érdeméért, a Szentlélek által legyen személyessé számunkra ígéd üzenete, és hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavaival hirdetem. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Amen. Pohászkodjunk testvérek fennállva. Valljuk, Urunk, hogy mi egyszer majd a mennyországban dicsérünk téged, és köszönjük, hogy láthatunk is majd akkor. Addig azonban kérünk, gerjeszt fel szívünket, hitünket erősítsed. Hogy tudjunk betöltekezni a Szentlélekkel, azaz, hogy tudjuk magunkat egyre inkább engedelmes szívvel a Szentlélek munkájának kitenni, és így élni a te dicsőségedre. Taníts ezért ma is a Szentlélekről bennünket. Amen. Isten írott igéje, amely alapján az ő üzenete szól ma hozzánk, a Római Levél 8. részének a már hallott két bibliai versében található, a 26. és 27. versekben eképpen. Hasonlóképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, ahogy kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Ezt az igét olvasva eszembe jutott egy több mint 10 évvel ezelőtti élményem, ami akkor történt velem, időn Németországból hazaérkeztem egy idősek otthonában, nyelvet tanulhattam, és a keleti pályaudvaron kellett azzal szembesülnöm, hogy a vonat Józsefvárosból indul legközelebb. A következő vonat a keletiből vagy 2 óra múlva indulhatott volna. De még ez lett volna a kisebbik baj. Még Németországban az egyik koffernak kitört a kereke, és mindkét kofferrel kellett jönnöm, és a kettő együtt lehet 3-szor is nehezebb lehetett, mint a saját testsúlyom. Így úgy éreztem, hogy nem tudom fölvinni a két koffert, nem csak Józsefvárosban nem tudom átvinni, hanem fölvinni a keleti pályaudvar azon lépcsőjére, ahonnan a vonatokhoz lehet menni. Annyira elkeseredtem ezen, hogy nem igaz, hogy Németországból haza tudtam nagy nehezen jönni, és most meg nem tudok majd elmenni a vonatokhoz, és mi lesz most? Akkor még nem volt otthon telefon, most kinek szóljak? Budapesten még nem sokakat ismertem. És valóban átéltem azt, hogy még be sem fejeztem az imádságot, de nem is nagyon imádság volt ez, hanem kesergés, és egyszer csak észrevettem egy ismerős arcát, aki éppen sétált a keleti pályaudvaron, és felém közeledett. És kiderült, hogy ott a testvére is, Onnan ismertem őket, hogy a falunkból Nagyvárad térre került lelkipásztorunk gyülekezetébe tartoztak, és akkor már jó barátaimmá lettek. És csak annyit kell még tudni róluk, hogy vízilabdázók voltak. Úgyhogy majdnem engem is felemeltek, és nagy szeretettel elvittek, nem csak föl a lépcsőn, hanem elvitték a kofferokat a vonatig, föl is rakták arra, mert már bennállt. Kettő pártfogó segítő is volt ott számomra ebben a nehéz élethelyzetben. Akkor tényleg nagyon nehéznek tűnt számomra. Ebben az igében azt láthatjuk, hogy Isten, ami mennyei atyánk, aki azonban számunkra megváltó fiú, és az ő megváltását számunkra személyessé tevő Szentlélek Isten, tehát a Szent Háromság Isten titokzatos módon úgy segíti az övéit erőtelenségükben, majd látjuk, mit jelent ez, hogy két olyan pártfogó is van Isten gyermekei számára, aki mindenfajta testi vagy lelki szükségben valóságosan segít és támogat. Ebben az említett példámban Isten volt, aki segített két emberen keresztül. Most arról szeretnék bizonyságot tenni majd, hogy milyen az, amikor láthatatlanul, de valóságosan két pártfogó is segít, két közben járó. És mivel ma pünkösd ünnepe van, ezért elsősorban a Szentlélek munkáját, szolgálatát szeretnék megvizsgálni, mint közbenjáró. De lesz majd utalás Jézus a fiú közbenjárására is. Miért van szükség erre? Ezt nézzük meg először, majd másodszor, hogy hogyan végzi a Szentlélek ezt az ő közbenjárását, és milyen ennek a hatása lesz a harmadik gondolatunk. Miért van szükség nem csak Jézus Krisztus közbenjárására, és majd tisztázzuk, hogy ez mit is jelent, hanem a Szentlélek közbenjárására, fohászára is. Hallhattuk a megelőző versek fényében, hogy azért van szükség, mert a hívő ember, Isten gyermeke erőtelenségnek van kitéve. Ennek oka és háttere, hogy egy olyan bűneset utáni, bűn alatt, bűn uralma alatt levő világban kell élnie, amely megromlott világ, amely világ önmaga is átérzi ezt, és titokzatos módon fohászkodik, nyög, várja azt a váltságot, amely Jézus Krisztus eljövetelekor kozmikus módon is megvalósul, a teljes váltságot, az új ég, új föld dicsőségét, és ezt a váltságot várja e világgal együtt, és ezért fohászkodik a hívő ember maga is. Ő átérzi a földi élete testi létezésének erőtelenségét. Ezért imádkozik és fohászkodik a hívő is maga. A teremtett világ a hívő, és látjuk, hogy ebben a fohászkodásban egy harmadik imádkozó is részt vesz, és ez lesz majd a Szentlélek. A Szentlélek tesz valamit, mert valami baja van Isten gyermekének ebben a világban élve. A reménység valóságos és biztos számunkra is, reménységben tartatunk, meghallhattuk, de addig, amíg ez beteljesedik, amíg ez a reménység megvalósul, láthatóvá lesz, addig erőtelenség jellemzi a hívő embert. Isten gyermekeként él, hiszen benne él Isten lelke, lélek szerint jár, tudja, hogy kihez tartozik, de átérzi ennek a világnak és a maga testi létezésének erőtelenségeit, gyarlóságait. Ezt a gyarlóság kifejezést használja a zsidókhoz írt levél írója, amikor azt a híres igeverset fogalmazza meg, hogy nekünk nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem olyan valaki, aki mindenekben megkísértetett hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt, azaz bűn nélkül. Itt a gyarlóságaink ugyanaz, mint ami az erőtelenség, csak többes számba. Ha még csak egyfajta erőtelenség jellemezne bennünket, itt a földön élve nem is lenne talán olyan nehéz, de sokféle van. Lehet a kísértések miatt, amelyben el is eshet még a hívő ember, hiszen a földi életben Pál maga is jajgatott, hogy én nem azt teszem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Pedig nem akarom tenni, Tudom, hogy nem uralkodik bennem a bűn többé, és mégis teszem. Ez is erőtelenségé válik, elkeserít. De ha nem vesszük a bűnt most figyelembe, hanem a földi élet gondjai, terhei, akadályai, nehézségére gondolunk, akkor láthatjuk, hogy sokféle formában lehet erőtelenni Isten gyermeke is. Itt egy példát is említ az apostol, és azt mondja, az imádságot hozza fel a könyörgést példának, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. Tudjuk az apostolról, hogy ő maga egyszer biztos átélte ezt. A Korintusi második levél 12. részében olvassuk, hogy hatalmas kijelentéseket kapott, elragadtatott a paradicsomig látomásban, és azt írja, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe. És emlékszünk, hogy hányszor imádkozott, hogy az Úr vegye el tőle ezt a tövist. Nem csak egyszer. Erőtelenségét érezte, ami valószínűleg fizikai gyengeség, testi betegség is lehetett, de az is lehet, hogy valamilyen lelki probléma. Mindenképpen azt érezte, hogy sokkal hatalmasabban végezhetné apostoli szolgálatát, ha ez a tövis elmúlna, ha Isten elvenné tőle. Háromszor könyörgött. Nem tudjuk, hogy hogyan könyörgött, de azt biztosan tudjuk, hogy az Úr nem hallgatta meg úgy a könyörgését, ahogy ő várta, vagy elvárta volna talán. Neki voltak vágyai, tervei, elképzelése, de az imádságát nem úgy hallgatta meg Isten. Talán ő maga is kimondta, legyen meg az Úr akarata. De nekem is ismerős az, amikor ez a legyen meg az Úr akarata nagyon reménytelenül hangzik és szomorúan. Mert fáj az, hogy nem úgy lett, ahogy én akartam, akkor legyen meg, hogy az Úr akarja. De az ilyenfajta imádság a hívő embernek sokszor talán még imádsággá se válik. Nekem ez is ismerős, hogy nem csak azt nem tudom, hogy hogyan, hanem még arra is képtelen vagyok, hogy imádkozzam. Egy bizonyos helyzetben, talán éppen az erőtelenség miatt. A lényeg tehát az, az apostol szerint, még az imádságainkban is megfigyelhető, hogy segítségre szorulunk. Gondoljunk arra, amikor tanástalanok vagyunk, vezetésre várunk, és sokféle lehetőség között kellene választani, most melyikért imádkozzam, melyik Isten akarata, melyikért imádkozzam többet, mert azért bennem is ott vannak az érzések, hogy de jó lenne, ha az valósulna meg. De vajon ez nem rossz imádság? Ilyen helyzetre is gondolhatunk. Az apostolnak van egy másik példája, Filippi levél első részében írja le ő maga, amikor már idős és az a kérdés ott a börtönben, hogy vajon melyik lenne jobb számára, ha meghalna és menne az Úrhoz, vagy inkább maradnia kell még itt és szolgálni a gyülekezetben? Ott leírja ezt az ő dilemmáját, és amennyiben ez imádsággá vált benne, most mit kérjen Istentől? Mi a jobb? Itt talán számunkra ott lehet példával az ő esete, ha arra gondolunk, mikor meghalljuk valamelyik fiatalabb lelki testvérünkről, hogy beteg és talán halálos beteg. És mi magunk már nagyon idősek vagyunk, és már fáradtak is. Nekem már jobb lenne az Úrnál lenni. Uram, miért nem engem viszel inkább? Ne őt vigyed, hát rá még nagy szükség van. Ez is egy olyan imádság, ami nem biztos, hogy az a fajta imádság, amire az Úr azt mondja, hogy igen, én is ezt akarom. Általában mencsvárunk szokott lenni ilyenkor, legyen meg az Úr akarata. De az apostol arról beszél, az erőtelenség, ha nem lenne, az azt is jelenteni, hogy a hívő mindig tudja, hogy mivel, hogyan járuljon az Atya elé imádságában is. Erőtelenség tehát a földi élet miatt, ami még ezekben a könyörgésekben is igazolódik, és azt mondja, emiatt van szüksége valamilyen fajta segítségre. És itt fogalmazza meg, hogy hasonlóképpen a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Az ősi szövegben ez a segítségére van kifejezés nagyon beszédes, mert úgy fordítható legteljesebben, hogy valakivel együtt terhet magára vesz valaki, hogy segítsen neki. Nem arról van tehát szó, hogy a Szentlélek valami kívülállóként tanácsolgat és mondja, hogy mit kéne csinálni, és akkor talán nem leszel annyira erőtelen, hanem azt olvassuk, hogy annyira közösséget vállal, hallhattuk is, bennünk él, de úgy él bennünk, hogyha erőtelenség jellemez, akkor magára veszi, velünk együtt magára veszi az erőtelenséget. Az imádságra nézve is. Isteni személy, az erő lelke, tudjuk róla, a pártfogó, a vigasztaló, aki bennünk élve teszi mindezt. Ha emlékszünk, amikor az Úr Jézus a földön járt, ő is látható módon és valóságosan segítségére volt a tanítványoknak és a rászorulóknak. Volt, amikor szavával, volt, amikor tettével. A Szentlélek pedig itt a földön ugyanígy segítségére van, csak láthatatlanul. Hogy ez hogyan valósul meg, erről beszélünk a második gondolatban. Azt is elmondja itt, de maga a lélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Mi nem tudjuk, hogyan kérjük, mit kérjünk, de maga a lélek esedezik érettünk. Az írás magyarázók kétféle értelemben is magyarázzák ennek a kijelentésnek a jelentését. Mindkettő értelmezés beszédes, üzenetté válhat, és tulajdonképpen, amikor a hatását nézzük, majd látni fogjuk, hogy nem változtat a lényegen, de a hangsúlyok miatt érdemes hallani mindkét jelentés lehetőséget. Az első eset arra vonatkozik, amikor ez a bizonyos lélek esedezése, közbenjárása azt jelenti, hogy a Szentlélek segíti a hívő ember imádságát. Itt arról van szó, hogy aki a cselekvést végzi, az most már a hívő lesz, de a Szentlélek belülről tesz valamit, amit aztán a hívő ember tesz. Ebben az esetben az esedezés kifejezést tanácsnak, tanításnak lehet fordítani, vagy olyasmi módon elgondolni, amikor ő munkálja a vágyakozást, az indulatokat belülről, és ilyenkor szoktuk mondani, hogy lélek általi imádságról van már szó. A hívő ember átéli azt a titkot, hogy elkezd úgy imádkozni, hogy tulajdonképpen Isten lelke vezeti az ő imádságát is. Azt kéri, amit kell, úgy kéri, ahogy kell. Azért, mert a Szentlélek belülről támogatja, segíti. Akkor is, amikor pedig erőtelen. Hallhatunk erre egy példát itt a felolvasott igeversekben. Azt mondja, hogy a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk, és ezáltal a lélek által kiálthatja a hívő, Abbá, Atya. A gyakorlatban például ez ott mutatkozhat meg, amikor akár melyikünk a bűnei miatt már szenvedett, akár megtérés előtt volt, talán utána is, nem tudott magának megbocsátani, lehet, hogy még úrvacsorához sem mert nagyon járulni, mert érezte, hogy újra meg újra elbukik abban a vértekben, amiben, és félelem lett túl rá rajta, félt Istentől is, most mit mondjak, hogyan mondjak, hogyan imádkozzam, talán még imádkozni se tudott. És egyszer csak átérzi a titkos lelki tapasztalatot, Isten lelke elkezd benne munkálkodni. És egyszer csak megnyugszik, már nem a félelem van benne, hanem annak a bizonyossága, öröme, de hát én Isten gyermeke vagyok. Ilyenkor általában a Szentírás is, vagy a hirdetett ige üzenetté válik. A lélek belülről munkál valamit, és most már tudja, hogy mit és hogyan kell kérni. Lélek általi imádság tehát. A másik eset, és ez az, ami inkább a szövegből alátámasztható, hogy nem annyira arról beszél itt, hogy a Szentlélek segíti a hívő cselekvését, hanem a Szentlélek maga végzi a cselekvést. Itt tehát a lélek maga tesz. Ezt erősíti az, hogy itt úgy mondja a Szentírás, de maga a lélek esedezik érettünk. Majd azzal folytatja, hogy az Isten tudja, hogy mi a lélek gondolata. Ugyanezt a kifejezést használja a 34. versben Jézus Krisztus esedezésére, közbenjárására, amikor azt mondja, hogy ő a mennyben, aki az Isten jobbján van, esedezik érettünk. Ott a fiúról van szó, itt meg a Szentlélek személyére vonatkoztatva használja ugyanezt a szót. Azután az esedezni kifejezés, a közben járni kifejezés nem csupán tanács, bátorítás, tanítás. Ennél sokkal mélyebb és sokkal több. Az a jelentése, hogy valakivel találkozik valaki egy másik helyen, egy harmadik személy érdekében. Bírósági tárgyaláson lehetne az ügyvéd ilyen, aki képviseli az ügyet. Valakivel találkozni, hogy képviseljem a harmadik ügyét. És itt az apostol a Szentlélekre vonatkoztatja ezt a cselekvést. Azok, akik félnek ettől a fajta jelentéstől, azt gondolják, hogy így veszélyessé válik az a gondolat, hogy akkor két közbenjáró lenne. Mi valljuk az írás alapján, hogy nincs más közbenjáró Isten és az emberek között, csak az ember Krisztus Jézus. És ez így van. Egyedül Jézus a közbenjáró abban az értelemben, hogy ő volt az, aki meghalt, aki föltámadott, aki bocsánatot szerzett, aki által szabadulás van, aki által létezik a megváltás, és a Szentlélek munkája az, hogy ezt a váltságot személyessé teszi, de a megváltó az Úr Jézus. De az is igaz, és ez fontos, hogy az Úr Jézus közbenjáró szolgálata része volt az is, hogy ő imádkozik, esedezik, mint ahogy a főpap is tette, amikor közbenjárt a népért. A zsidókhoz írt levélben olvassuk ezért azt, hogy az Úr Jézust most is az jellemzi, hogy ő azért él, hogy esedezzék az övéért. Minden, ha él, hogy esedezzék érettük. És itt is a 34. versben hallottuk a kijelentésben. A különbség csak abban van, hogy hol teszi ezt a cselekvését. Ilyen értelemben beszélt arról az Úr Jézus, hogy ő sok mindent tett a földön, de most már elmegy, viszont elküldi a másik pártfogót, a másik vigasztalót. Tehát a Szentlélek végez ugyanolyan munkát, amit Jézus tett, vagy tesz. A közben járni kifejezés tehát itt, most, abban értendő, esedezik, imádkozik, könyörög valakiért. És ilyen értelemben, e második gondolat szerint, értelmezési lehetőség szerint, a hívő ember, aki erőtelen, aki talán még imádkozni sem tud, átélheti azt a nagy titkot, hogy ő érte nem csak egy közbenjáró imádkozik már, hanem kettő. Jézus, aki mennybe ment Krisztus, esedezik értünk az Atya előtt a mennyben, a Szentlélektől pedig hallhatjuk itt, esedezik érettünk itt a földön, sőt tovább lehet menni, a bennünk élő lélek végez valami titokzatos munkát. A kimondhatatlan fohászkodások értelme nehezen visszaadható. Gondoljunk arra az élményre vagy érzésre, amikor öröm ért bennünket, és szeretnénk valakinek elmondani, hogy mekkora öröm ért. És nem tudjuk. Nem bírjuk szavakba önteni azt az érzést, azt az örömet, boldogságot, amit szeretnénk megosztani. Ez igaz lehet nehézségre, bajokra, szenvedésekre is. Akkora baj van, hogy el se tudom mondani. Ezt átérezni kellene. Amennyiben viszont a Szentlélek fohászkodásáról van itt már szó, akkor még ennél is mélyebb a gondolat. Olyan fohászkodás, amit Isten lelke tud megfogalmazni. A tartalmát nem is lehet elmondani. Inkább a hatását lehet átérezni. De most a lényeg azon van, testvérek, hogy a Római Levél 8. részében azt olvassuk, hogy bennünket egy olyan Isten tart gyermekének, aki Szent Háromság Isten, és mint fiú a mennyben közben jár értünk, és mint Szentlélek a földön esedezik értünk bennünk. A hatása miben látszik ennek? És itt lesz igazán személyessé számunkra ez a kijelentés titka. A hatása abban látszik, amikor azt mondja, aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Ha eddig már szó volt a fiúról és a Szentlélekről, ott van az ígében az Atya is. Aki a szíveket vizsgálja, az Ószövetség kijelentésben több helyen tudjuk, az Úr maga, az Úr Isten, aki előtt nincs rejtve semmi, aki tudja minden ember és ismeri minden ember szívét, az övéjét is. Ez a szíveket vizsgáló hatalmas Isten tudja, mi a lélek gondolata. És hát, ha az Úr, a Teremtő, a mindentudó Isten tudja az ő teremtményei gondolatait, mennyivel inkább ismeri saját lelke, a Szentlélek kimondhatatlan fohászkodásait. A Szentlélek soha nem kér olyat az Atyától, mikor esedezik értünk, amivel nem értene egyet az Atya, ahogy a Fiú sem tesz ilyet. Mi nem tudjuk, hogy hogyan kellene imádkozni, mit hogyan kellene kérni, és lehet, hogy ezért nem is merünk imádkozni már. Az ige azt mondja, a Szentlélek esedezik értünk, és ő tudja, hogy mit, hogyan és miért. Hiszen az ő gondolata, az ő vágya egy az Atyáival. Ez a tudja kifejezés azonban azt is jelenti, hogy elismeri, elfogadja, egyetért vele, meghallgatja. Ezért, amit a Szentlélek imádkozik, amiért a Szentlélek közben jár, az biztos, hogy meghallgatott imádság lesz. Az erőtelen hívő biztos, hogy tapasztalja a pozitív hatását. És ez mindkettő értelmezésnél igaz. Akkor is igaz ez, hogyha a hívő ember kezd el aztán már imádkozni, pedig korábban nem tudott. Vagy átérzi az erőtelenségben, a tanástalanság idején, hogy még nem tudom, hogy miért imádkozzam, de azt már tudom is, bizonyosan vallom, hogy az Úr ismeri az én helyzetemet, és egyszer csak jönnek a gondolatok, az ötletek, vagy a vágyak felbuzdulnak, és már elkezdek azért imádkozni, amiért korábban talán nem ismertem. Titokzatosan, de valóságosan. A Szentlélekről azt olvassuk, hogy ő a vígasztalás lelke. Amikor a Szentlélek, mint vígasztaló esedezik, azért, akinek vígasztalásra van szüksége. Testvérek, amikor valaki meghalt váratlanul a családba, nem volt egyszerű a gyász. És lehet, hogy nem tudtunk imádkozni se. Annyira fájt. Nem értettük, mi miért, hogyan történt. Ilyenkor a kísértő még vádolást is adhat belénk. Egyszer azonban Isten az ő lelke által valamit munkál, megnyugszunk, megbékélünk, és lehet, hogy a végén még hálát is tudunk adni. Azt mondja itt az írás, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. A végén még ilyen nehéz helyzetben is. A vígasztalást azt jelenti, hogy az ember tud hálát is adni. Mert belülről munkált a Szentlélek, aki akkor is imádkozott, amikor már a hívő sem tudott. Bölcsesség lelke a Szentlélek. Amikor tanástalanok vagyunk, akkor ő tanácsol, bölcsen. Jakab felhívja a figyelmet arra, hogy amikor bölcsességét imádkozunk, könyörgünk, mi akkor is vigyáznunk kell, nehogy rossz legyen a cél, vagy rossz lelkülettel tegyük. A Szentlélek azonban, a bölcsesség lelke nagyon jól tudja, hogy mit kell kérni. És átérezhetjük mi is ezt akkor, amikor egyszer csak világossá lesz a válasz. Az igazság lelke. Milyen nehéz, amikor az igazunkban sértenek, támadnak bennünket. Talán még imádkozni sem tudunk, mert éppen haragszunk arra a másikra, aki megbántott, nagyon keményen, durván. És ez lehetett a lelki testvér is. Ez is erőtelenséggé válhat. És egyszer csak Isten lelke imádkozik, munkálkodik, és az igazságot követvén szeretetben elveszerint a hívő ember tud imádkozni, még azért is, aki megbántotta. Pál apostol már említett élethelyzete ismét példa itt a továbbiakban, és ezzel fejezzük be az ige szolgálatunkat. Mert amikor ő háromszor imádkozott az Atyához, az Istenhez, akkor ő nagyon nagy fájdalommal és erőtelenségben kérte, hogy vedd el, Uram, a tövist. Az Úr viszont nem vette el. De itt nincs vége a történetnek, hanem azt mondta, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. És mit olvasunk az apostolnál? Nagy örömmel dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Gyönyörködöm azért az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Az apostol erőtelen maradt. Nem múlt el az erőtelensége. Sőt, talán még gyarapodott. De átélte azt a nagy titkot, hogy már nem az volt a kérdés, hogy milyen vagyok, hanem az volt a kérdés, hogy mit tud így is velem kezdeni az én Istenem. És Isten lelke erősítette meg őt ebben. Megmaradt az erőtelensége, de pontosan ez vált erejévé, Isten erejévé. Mert amikor Isten lelke közben jár értünk, Jézussal együtt, aki a mennyben imádkozik, és közben jár értünk, akkor a hívő ember érzi ennek a hatását. Lehet, hogy marad-e földi élet erőtelensége terhe, hiszen nem megyek a mennybe még. És a földi életben sok minden negatívum lehet az életemben, de már nem ez a döntő, hanem az, aki bennem él. És Isten lelke bennünk él. Ezért valóságos az ő láthatatlan ereje. Mint szerető személy ott van velünk, bennünk, és munkálkodik. Az a kérdés, testvérek, hogy bennünk élhet-e már. És nem véletlenül fejezte be itt az apostola 27. vers folytatásaképpen a 28-kal, ezzel az ismerős igével tehát. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Mert minden javunkra lesz. Hiszen a világban élve, míg az erőtelenségben is, azzal az erős Úrral számolhatunk, aki ő velünk van, mint mennyei atya, aki a mennyben közben jár értünk, mint a fiú, és aki bennünk élve, mint szent lélek, esedezik értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Ezért igaz, hogy ha az Isten velünk, ki lehet ellenünk. Testvérek, velünk van-e ez az Isten? Bízunk-e mi benne? A kérdést ez dönti el. Ő végzi a cselekvését, hiszed-e ezt? Válaszképpen az ígére, testvérek, a 377. számú dicséretünk második versét énekeljük el. A 377. számú dicséret második versét, Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk istenséged. Hisszük, hogy az új ember szíve, saját kezed míve, te vagy a hitnek mind szerzője, mind elvégzője, te gyújtasz szívünkben világot, forró buzgóságot. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te így vagy velünk. Imádunk Téged, mert elküldted szent lelkedet. És magasztalunk, hogy mint isteni személy bennünk él, és köszönjük, hogy így lehet bűnbocsánatunk, szabadulásunk, és így találkozhat veled ma is minden megtérő bűnös. Áldunk téged azért az imádságért, esedezésért, amelyet ő is végez. Köszönjük, amikor éreztük ennek a hatását erőtlenségeink között. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, amikor az apostolhoz hasonlóan mi is szeretnénk, és sokszor imádkoztunk már azért, hogy vedd el a tövist, szabadíts meg az erőtlenségből. Kérünk, segíts azt is elfogadni, hogyha te kegyelmedet adott hordozni. És magasztalunk, hogy neked van hatalmad elvenni is azt. De köszönjük, hogy mindenképpen lelked által támogatsz a mi erőtlenségünkben. Könyörülj meg azokon közöttünk, akik nem tudnak imádkozni, vagy nem mernek imádkozni tanástalanságukban. Kérünk téged, hogy a Szentlélek munkálkodhasson bennünk is. És segíts nekünk arra tekinteni, Urunk, amit a Szentlélek elvégez bennünk is. Segíts, hogy a földi élet akadályai, terhei, nehézségei vagy bűnei, kísértései között is a döntő az legyen számunkra, aki te vagy, és amit végzel bennünk. És köszönjük, Urunk, hogy így tekinthetünk Jézusra is, mint közben járunkra most. Ő ott a mennyben, a Szentlélek pedig bennünk. Kérünk téged, hogy ennek az örömhíre töltsön be bennünket valóban, békességgel, vigasztalással, örömmel. Imádkozunk, Urunk, így mi is másokért. Különösképpen könyörgünk népünkért, annyi nyomorúság, bűn van népünkben, bocsáss meg ezt nekünk. Népünk vezetői is annyiszor vétkeznek ellened, könyörülj meg rajtuk is, kérünk. Imádkozunk azért, hogy lehessen olyan köztársasági elnöke népünknek, aki képviseli a keresztény értékeket, aki hűséggel munkálkodik népünk javára. És könyörülj meg az árvíz miatt szenvedőkön, adj ott is megoldást, és kérünk téged, hogy a fizikai dolgok tekintetében is rendezd ott a körülményeket. De kérünk, hogy a lelkekben mindenképpen teremts békességet, vigasztalást. Szeretnénk elébet hozni a mi személyes kéréseinket most az imádság csendjében. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az úrasztalát pünkösd másnapi istentiszteltünkön is megterítettük, akik így készültünk, vagy most az igehirdetés során lettünk készi arra, hogy éljünk Isten eme kegyelmi jeleivel, hadd hívolsam a testvéreket az úrvacsorai közösségre. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól, mert ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Amen. Azokat pedig, akik nem tudnak maradni az úrvacsorai közösségben, mielőtt Isten áldásával elbocsátjuk, énekeljük velük együtt még a 372. számú dicséretünket, a 372. számú dicséret első három versét. Könyörögjünk az Istennek, Szent Lelkének. Isten áldását. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Amen.